akkor elkezdjük. Elkezdjük akkor a ma estét. Szeretettel köszöntök mindenkit. Ötödik lakásban járunk, és csodálatos témáink lesznek remélhetőleg. Hol is járunk, emlékszünk ugye erre a gyönyörű képre, amit hát eléggé körüljártunk, kifejtettünk. Teréz, amit a sejemhernyóról és a pillangóról használ, mint az átalakulásnak, a megtisztulásnak a képét. Ugye ezt jó körbejártuk, hogy az életünkben sokszor megtörténhet ez a fajta krízis helyzet. Mindig lehetnek ilyen miniben, vagy akár nagyban ilyen átalakulást elősegítő sötét helyzetek az életünkben. És Teréz itt most arról fog egy kicsit beszélni, hogy mi ennek a gyümölcse. Tehát, hogy mi jön abból, hogy az életünkben sokszor végbe megy ez az átalakulás, hogy krízisekbe jutunk, szenvedéseink vannak, éjszakába kerülünk, de abból valamit nagyon jót hoz ki az Isten, abból valami olyan dolog jön, olyan gyümölcs jön ki, olyan változás bennünk, olyan kincseknek leszünk a birtokába, amelyekről álmodni sem mertünk volna a szenvedésünk előtt. Egyébként már hagy emeljem itt ki, hogy Teréznél a szakértők, akik erről tanítanak, hogy az ötödik lakásnak valahova erre a pontjára helyezik azt a jelenséget, amit mi úgy hívhatunk, hogy második megtérés. Teréz nem használja ezt a szókapcsolatot nyilván, de mi nyugodtan helyezhetjük így ide ezt a lelkiéleti jelenséget, hogy második megtérés, föl is írjuk, számmal vagy betűvel, hát számmal, mert az rövidebb, második megtérés. Mit is jelent ez? Ugye itt ez annyit jelent, hogy az első megtérés alatt azt értjük, hogy ahogy Teréz is írja, amikor a hernyócska elkezdi ugye az eper leveleket enni, tehát él azokkal az általános segítségekkel, amit az egyház ad neki. Tehát az első megtérés az, amikor elkezdünk szépen így úgymond vallásosak lenni. Tehát eljárunk a misére, stb. Tesszük szépen, ahogy kell, de tudjuk, hogy ez nem minden esetben esik egybe azzal, hogy eközben Istennel elkezdünk egy mély kapcsolatot is. Az Istennel való mély kapcsolat elkezdése az a második megtérés, amikor már nem arról van szó, hogy eddig nem jártam templomba, de most már járok, hanem arról van szó, hogy felfedeztem ennek az egésznek a lényegét, hogy ez egy kapcsolatról szól, és ennek a kalandjába bele merek menni. Na most természetesen nyilván nem akarok általánosítani, sokan vannak olyanok, akiknél az első és a második megtérésnek a pillanata egybe esik. Van ilyen, hogy aki amikor először fedezi fel a kereszténységet, az mindjárt találkozik az Istennel való kapcsolattal is. Létezik ilyen? Van ilyen is. De lehet, hogyha azt mondjuk, hogy olyanokról beszélünk, akiket hívő módon neveltek, vallásosan neveltek, és ugye a neveltetésből, az a neveltetés már maga az első megtérés. Hát így neveltek, járunk templomba, mindig is így volt. Nekik különösen fontos, hogy eljön az életükben az a második megtérés, mert az viszont, tehát az Istennel való kapcsolatot belénk nevelni, azt nem lehet. Tehát a szüleink megcsinálhatják azt, ami végtelenül fontos és jó, hogy egy alapot adnak nekünk az Istennel való kapcsolatra, de abba már nekem személyes döntéssel kell belemenni. Tehát a családi nevelés, az iskolai nevelés, a hitre nevelés, az egy alap. Tehát az egy lehetőség, de nem pótolhatja azt, hogy nekem Isten kapcsolatom van. Tehát az iskolai nevelés, a családi nevelés, ez az egyházban a hitre való nevelés elvihet az első megtéréshez, sőt, ezzel egybe is eshet, de a második megtérés itt azt jelenti, hogy engem bár így neveltek, ezt örököltem, ezt hozom magammal, de most én saját döntésemmel bele akarok lépni az Istennel való személyes kapcsolatba. Ezt se hittanár, se a legjobb szülő, se senki nem tudja nekem megadni. Mert ez az én személyes saját döntésem. És akkor mondhatjuk, hogy lezajlik egy ilyen második megtérés, amikor ugye valaki azt a bizonyos áment, azt a bizonyos igent, azt a saját akaratából mondja ki, nem tudom, meséltem-e nektek, gyönyörű szép, nekem is ezt mondta valaki, hogy gyönyörű a keresztelési szertartásunk az egyházban, mert amikor megkereszteljük azt a kisgyermeket, Jó, felnőttnél is így van, de kisgyermeknél is, hogy a keresség pillanatában azt mondjuk, hogy én, XY, megkeresztellek téged az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, pont, nincs ámen. Nincs ámen. Miért nincs ámen? Mert az áment, azt majd ő fogja kimondani valamikor, remélhetőleg. Gyönyörű szépen ki van ezt találva, hogy ott nem mond senki áment annál a pillanatnál. Mert az az ámen, hogy én akarom, és ez most már az enyém, ez csak a saját döntésünkből lehet. A kerességgel a kisgyereknek megadjuk erre a lehetőséget, a hitre neveléssel, a családi neveléssel a lehetőséget, de azt, amikor ő majd egyszer kimondja saját akaratából az áment az Istennel való kapcsolatára, azt hívhatjuk ebből a szempontból második megtérésnek, és ugye csak vicces dolog, hogy egy keresztelőn én magam erről prédikáltam nagy vérrel és durral, testvérek, nem mondunk ám ott áment, mert a katolikusok, ha meghallják Atya, Fiú, Szentlélek nevében, automatikusan megy az ámen, mert ez ilyen beidegződés. Mondom, most nagyon figyeljünk, most nagyon oda kell figyelni, mert azt a pici gyerek majd felnőtt korában fogja kimondani, Atya, Fiú, Szentlélek nevében pont és csönd, és akkor nincsen ámen. Nem jó, mindenkit erre fölkészítettem, fogom a vizecskét, öntöm le a gyereket, Atya, Fiú, Szent, megkeresztett Atya, Fiú, Szent nevében, és én magam rávágtam, hogy ámen. Jézus, mondom, testvérem, mondom, ez szakmai ártalom, bocsánat, tehát mondom, én mondtam, de jó, hát majd a gyerek is kimondja egyszer. Szóval ott nincs ámen, az az ámen majd akkor lesz, amikor bekövetkezik ez a bizonyos második megtérés, és ugye ez úgy kapcsolódik Terészhez és a mondandónkhoz, hogy nagyon sokszor ezt a személyes döntést Jézus mellett, ezt egy kritikus időszak hozza ki belőlünk. Tehát nagyon sokszor, hogy nekem személyessé váljon a hitem, ahhoz kell valami fajta, ez a kell persze egy idézőjeles kell, egy krízis, egy nehézség, tehát nagyon sokszor ezek azok a tényezők, amelyek rádöbbentenek engem arra, hogy az Istennel való kapcsolatra szükségem van, hogy nem elég a vallásoskodás önmagában. Tehát nagyon sokszor a krízisekben döbbenünk rá erre a szükségletünkre. A szenvedésünk döbbent rá arra, hogy ez nekünk ez a kapcsolat kell, és nem elég a más. Az, hogy most csak gyakorlok egy vallást. És ezért hozhatjuk be ezt a fogalmat ide Teréznél, hogy a gubó tapasztalat úgy végződik, hogy jön ez a bizonyos kis pillangócska, ami ugye jelképe annak a megújulásnak, annak a szabadságnak, amellyel újra ki tudjuk mondani még tudatosabban, még inkább saját akaratunkból ezt a bizonyos igent az Istennel való kapcsolatunkra. És akkor itt megyünk tovább a 8. pontban, így írja Teréz. Ó, igazán Isten dicséretére szolgál látni ennek a pillangócskának a nyugtalanságát, miközben sosem volt nyugodtabb és békésebb egész életében. Jaj, de szép, látszólag ellentmondás, hogy ez a pillangó, ez az új teremtmény, ez egyben nyugtalan, másfelől pedig sosem volt békésebb és nyugodtabb egész életében. Jelen van itt egy ilyen nyugtalanság, de jelen van egy békesség szinkronban, ugyanabban az időben. Na most ez már nekünk előre vetít, a 6. lakásban fogunk erről beszélni. Itt most Terész csak megpendíti ezt a témát, de majd ott fogjuk kifejteni, hogy igen, az emberi élet olyan, illetve azt tanuljuk meg, hogy az öröm és a szomorúság, a nyugtalanság és a békesség, a boldogság és a boldogtalanság, az nem egymást kizáró dolgok, hanem ezek bennünk lehetnek szinkronban. Csak a világi mentalitás megint ugye azt mondja, hogy nem, vagy ez van, vagy az. Tehát vagy örülök, vagy szomorú vagyok, vagy boldog vagyok, vagy nem. És itt viszont azt tanuljuk, de ez nem új, ez csak a hegyi beszéd, boldogok, akik sírnak. Tehát ott a boldogság, és ott van egy boldogtalanságra okot adó tényező, a sírás például. Boldogok, akiket üldöznek, meg stb. Miért mondja ezt Jézus, és miért mondják ezek a misztikusok? Mert igazából, és itt van pontosan ez a mélységes tapasztalat, hogy a boldogság és a boldogtalanság nem zárják ki egymást. A lelkem mélyén, és ugye ezt már az első lakásban is láttuk, de újra itt jó elővenni, az identitásomban, a lelkemben ott van az, hogy én Isten szeretetje vagyok, ez egyre inkább egy elegendő dolog számomra, és ez egy béke, amelyet nem vehet el tőlem senki. Helyemen vagyok, tudom az életem értelmét. Ez egy csodálatos benső béke, még akkor is, hogyha ez nem egy érzés, hanem ez egy ilyen tudás sokkal inkább. És emellett a pszichémben, a testemben és a kapcsolataimban ott lehet a szenvedés és a boldogtalanságra, a szomorúságra okot adó tényezők. És itt a lélek már kezdi ezt látni, hogy ez a két dolognak nem kell kizárniuk egymást. Igenis van olyan, hogy szenvedek egy csomó szintjén az életemben, kapcsolataimban, testemben, sokszor még a pszichémben is, de ott a lelkem legmélyén. Ott viszont kialakul, születőben van bennem ez az elvehetetlen béke, és Teréz majd a hatodik lakásban fog fölkiállni, de hogy lehet ez? Hogy egyszerre tapasztalok fájdalmat és örömet. Egy más szinten ugyan, de ott van bennem mind a két dolog. Hogy lehet ez? Bizony, ez egy új tapasztalat ennek a léleknek, mert a világi mentalitás azt mondja, hogy ilyen nincsen, vagy ez van, vagy az. Ellenben itt kezdjük megtapasztalni, hogy mind a kettő lehet bennünk szinkronban, csak éppen az a béke, az mélyebben van, mint a szomorúság és a fájdalom. És ezért igaz, amit Jézus mond, hogy boldogok, akik sírnak, és ugye ezzel kijön az, hogy a boldogság az nem a boldogtalanság hiányát jelenti. Mert hogyha azt jelenteni, akkor tényleg azt mondjuk, hogy nincsen boldogság. Hogy a boldogság meg a világi mentalitás mit mond? A boldogság az néhány pillanat. Hát, volt az életemben néhány pillanat, amikor minden probléma mentes volt, tehát ez igazából pár pillanat volt, most is vágyódom rá, boldogság, gyere haza, de hát nem jön, ugye, ha már daloknál tartunk. Ha így gondolkodunk, hogy a boldogság az a szomorúságnak a hiánya, a fájdalomnak a hiánya, a probléma mentesség, akkor az tényleg csak pár pillanat az életben. Viszont a misztikusok meg akarnak minket tanítani arra, hogy roppant boldogok legyünk egész életünkben, hisz az ember úgyis erre vágyik. És megtanuljuk, nyilván a hegyi beszéd alapján, csak a misztikusok ezt lefordítják gyakorlatba, hogy igen, a boldogság az ott van, akkor is, amikor az életemben van egy csomó olyan tényező, amire a világ azt mondaná, hogy ez nem boldogság. Igen, van egy csomó fájdalom, krízis, szenvedés, de a lelkem leges legmélyén ott van az a béke és boldogság, ami elvehetetlen. Ez az evangéliumi boldogság. Boldogok, akik sírnak, szegények, stb. Tehát ezt tapasztalja meg itt a lélek. Itt a legfontosabb, hogy születőben van benne egy béke. Egy béke azt mondja, hogy sosem volt nyugodtabb és békésebb egész életében, és ez a béke... Szűz Mária Szent Jolán. Inkább jobb, hogy bezárjuk. Köszönöm szépen. Majd egyszer majd összepersejezünk ide valami olyan ablakokat, amit ki lehet nyitni majd egyszer, hogy szellőzzünk. Na, mindegy. Szóval pontosan erről van szó, hogy ez a béke, ez már a hetedik lakásnak az előszele. A hetedik lakásnak a csendes békéjét tapasztalgatja meg itt már ez a lélek, hogy ott lesz bennem ez a csendes béke mindennek ellenére. És ez lesz majd a hetedik lakás. A hetedik lakásban nem lesz sok tűzijáték, nem lesz sok elragadtatás, meg csinadratta. Mi lesz? Egyszerű csöndes békesség lesz, és ez van itt már most, illetve kezd a lélekben kialakulni. A szenvedés megléte közepette. Tehát megvan a szenvedés, megvan a betegség, megvan a krízis, és mégis ott van ez a csöndes béke, ami kezd kialakulni. És ez pontosan egy krízis helyzetnek is lehet a gyümölcse. Pontosan egy nehéz időszaknak is lehet a gyümölcse. Egy kereszt hordozásnak is lehet a gyümölcse. A nyugtalanság, mi ez a nyugtalanság egyébként, amit itt mond? Ez, hát mondjuk így, a második megtérőnek a tökéletlensége, gyengesége, mert a második megtérőnek is azért vannak még tökéletlenségei és gyengességei. Ezt is a hatodik lakásban fogjuk majd látni. Teréz azt mondja, hogy tehát mi ez a nyugtalanság? Ugye az, hogy ez a lélek, amikor én nagyon-nagyon megtért Isten szolgálatára, akkor el akar égni az Istennek a szolgálatában. Fel akarja áldozni önmagát. Mindent tönkre akar tenni magában, egészségét, mindenét, csak hogy azt Istennek ajánlhassa. Megint erről majd a hatodik lakásban lesz szó, hogy ez a lélek már nem harmadik lakásos képmutatás miatt vezekel, hanem Isten szeretetből vezekel, de még ez sem a csúcs. Tehát itt majd ez fog bejönni a hatodik lakásban, hogy visszajönnek ezek a nagy vágyak, hogy elégni az Istennek a szolgálatában, és minél hamarabb meghalni és hozzá menni. Ez már nem harmadik lakásos képmutatás, a lélek itt őszintén ezt akarja, de Teréz mégis azt mondja, hogy ez még mindig nem az útnak a vége. Az útnak a vége, a hetedik lakás az lesz, amikor a lélek már nem akar meghalni, nem akar elégni Isten szolgálatában, csak tenni akarja csendesen a dolgát. És élni akarja a hétköznapi életét, és tenni azt, amit Isten ő rá bízott. Nem meghalni akar, meg elégni, meg hogy hű, nem, ez majd ott meg fog szűnni. De az ötödik lakásban valami ilyesmi kezd kialakulni, és ezennek a pillangónak Teréz szerint ez a nyugtalansága. De azért van még más gyümölcs is. Például már szárnyai születtek, ha repülni tud, hogyan elégedne meg azzal, hogy lépésről lépésre haladjon. A szárnyak megint csak ugye a szabadság szimbólumai. Gyönyörű, gyönyörű. Hogy ez a belső béke, ami ott van bennünk, ez igazából egy óriási belső szabadság tapasztalat. Hogy a külső szabadságom lehet egy csomó mindenben korlátozva van, de én ebben a sok korlátozottságban is repülök, és szabad vagyok mindennek ellenére. Csodálatos tapasztalat ez, ami egyébként a szenteknek nagy bölcsessége, akik be voltak börtönözve, meg millió módon volt korlátozva a külső szabadságuk, attól még ők belül repültek, és szabadnak érezték magukat. Lesz majd még szó erről is, erről a bizonyos szabadságról. Szárnyai születtek ennek a léleknek, már szabad. Kis Szent Teréz terminológiájával, vagy szimbólum rendszerével élve, ha emlékszünk rá, Teréz ír egy ilyet, hogy hát hogy jut fölfelé a lélek a lelkéletnek az útján? Hát úgy, amikor a kisgyermek a lépcsőn próbál fölfelé menni, de hát emelgeti a kis lábát, de maximum egy lépcsőfokot fölmegy, de hát azt a százon már nem tud fölmenni. És akkor Teréz úgy szemlélteti a fejlődést, hogy na de hát nem is neki kell erőlködnie, neki csak emelgetni kell a kis lábát, de az apuka lejön a lépcsősor aljára, megfogja a gyermeket és fölviszi egészen. Ez a kis Szent Terézi gyermeki kép arról, amit Teréz itt ír, hogy ez a fajta szabadság, hogy mi is tesszük a dolgunkat, mi is a kis erőlködésünket, de megtapasztaltuk, hogy Isten már fölvesz bennünket, és szabaddá tesz, és visz ezekbe a magaslatokba. Csodálatos, szép. Már nem gyermekcipőben járunk, ezt én magamnak ide jegyzeteltem, sokat beszéltünk itt arról, hogy a lelki élet gyerekcipő, és az 100 éves korunkig is halálunkig lehet hordani, halálunkig lehet hordani a hitéleti, lelkéleti gyerekcipőt. Ugye a 6 éves korunkban tanult hittani ismeretek alapján és imádságos formák alapján le lehet élni egy egész életet. 6 éves koromban belém rakott Isten kép alapján reflektálatlanul le lehet élni egy egész életet. Ha csak ki nem lépünk ebből, és Teréznél valahol itt ez már látszik, hogy ez a lélek már nem gyerekcipőben jár. Tehát itt most már ő már kilépett ebből, ő már tényleg a saját életkorának megfelelő eszközöket használja a lelki életben is. Azt mondja, már tapasztalatból érti, hogyan segít az Úr, és hogyan alakítja át a lelket úgy, hogy fel sem lehet ismerni. Tapasztalata van arról, hogy az Isten hogyan alakítja át őt úgy, hogy már fel sem lehet ismerni. Ilyen krízis helyzetek után az ember ránéz magára, és azt mondja, hogy egyrészt magamra se ismerek, hogy micsoda változások vannak bennem, kettő, mikor visszanézek arra a krízisre, kimerem mondani, hogy megérte, így volt jól. Kiderült, hogy minden így volt jól. És nem azért, mert Isten a tragédiát oda csinálta az életembe, majd erről mindjárt lesz szó, hanem mert Isten a legjobbat hozta ki egy olyan tragédiából, ami az a világ megtörtsége miatt megtörtént. Ezt még majd fogjuk látni. És így a lélek, mikor visszanéz a krízisére, azt mondja, hogy kiderült, hogy így volt jó. Kiderült, hogy én így lettem az, aki most vagyok. és azt nem cserélném el most már semmiért. Jó volt így ez a krízis. Kiderült, hogy ez így volt jó. És ezt egyre fokozatosabban ki tudja már mondani. 9. pontban ugyanezt folytatja. Ó, Uram, milyen új szenvedések kezdődnek a lélek számára? Jézus Mária, új szenvedések? Hát azt hittük, hogy itt most már, na, hát már azért mégiscsak, hát már 5. lakásban már ne legyen annyi. Pedig van, és te így mondja, hogy kell, hogy legyen keresztünk, amíg élünk. Na hát, vigasztaló. Jó, kösz. És ha valaki azt mondaná, figyeljünk, mióta ide jutott, mindig nyugalomban és jólétben van, én azt mondanám, soha nem is érkezett el ide. Azt mondja Teréz. Tehát, hogyha valaki azt állítja, hogy egy ilyen tapasztalat után neki most már csak jólét és nyugalom van az életébe, Teréz azt mondja, hogy akkor szerinte ő nem az 5. lakásban van, hanem valahol máshol, valószínűleg eléggé lemaradva, mert pontosan a kereszt, a szenvedés, a krízis továbbra is kísérni fogja az életünket, csak mi a különbség? Összedőlt a szép. Jaj, nem az asztal, bocsánat. Igen, ez egy kicsit instabil. Tehát ez a kegyelem, hogy itt vagyunk az 5. lakásban, nem azt jelenti, hogy elmúlnak a keresztek. Igen, egy pótszéket akkor köszönjük szépen. Azaz. Az már stabilabb. Nagyon jó. Tehát az 5. lakásban lenni nem azt jelenti, hogy elmúlnak a keresztek, és beköszönt a Hawaii Dizsi Fanta, beköszönt a békesség, a problémamentesség, hanem azt, hogy a keresztek ellenére van bennünk egy csendes béke. Na ez a kegyelem. Nem az, hogy elmúlik minden krízis és szenvedés, mert amíg élünk, azok lesznek. Az az egészben a kegyelem, hogy azok ellenére, azok megléte közepette van bennem egy elvehetetlen csendes béke. Ami nem az én erőlködésem eredménye, hanem az Istennel való kapcsolatom gyümölcse. A fejlődésben lévő Istennel való kapcsolatom gyümölcse. Ez a fajta csendes béke, amely ott van a keresztek, a krízisek és az egész életemben ott lévő nehézségek ellenére. Ez az 5. lakás. És ez megint, ugye sokszor mondtuk már ezt, de olyan jó újra kimondani, hogy ez is eltávolítja azt a ilyen sztereotíp gondolatot a misztikáról, vagy a keresztény életszentségről, hogy ahogy én fejlődök a lelki életben, úgy kéne, hogy az életem egyre problémamentesebb legyen. Van egy ilyen képünk a kereszténységről, hogy ahogy én egyre közelebb jutok Istenhez, úgy kéne, hogy a kríziseim és a problémáim egyre kevesebbek lesznek. Ahogy a misztika útján megyek előre, az valószínűleg azzal jár, hogy a problémáim szűnnek, mert hát azoknak vannak problémái, akik csúnya, büdös, mocskos, nem hívők, nekik vannak problémái, de aki már elindult Jézussal, azt Jézus mindentől megvédi. Na nem, azért tudjuk, hogy nem erről van szó. Tehát, hogy ezt vegyük le mind a kereszténységről, mind ugye erről a fajta misztikáról, mi sztereotíp képet, hogy ahogy haladunk előre, úgy múlnak el a problémáink, nem? A problémáink ott vannak, még az is lehet, hogy csak nőnek a problémáink. Mi változik? A hozzáállásunk. És ez a lényeg. Hogy ott vannak a problémák, ott is lesznek, de én már teljesen másképp állok hozzá. Még az is lehet, hogy profitálni tudok belőlük. Ott van bennem egy csendes béke, amely által el tudom azokat hordozni, és ott van bennem a motiváció, hogy változtassak azon a helyzeten, amin meg még tudok változtatni. Tehát, ugye a misztikának ezt az útját ne úgy képzeljük, hogy egyre inkább megyünk a problémamentes tengerpart felé, ahol már kifekszünk a nyugágyba, és ott már nem lesz semmi probléma. Nyilván a mennyország az valami hasonló lesz, de még a Földön élünk, addig mindig lesznek az életünkben olyan periódusok, amikor nehézség van, amikor szomorúság van, gyász van, tragédia van, kereszt van, ez ott lesz. A keresztény ember nem az, aki nem szenved, hanem az, aki tud szenvedni. És úgy szenved, hogy abból neki profit jön, lelki haszon. Mert tudjuk, ezt talán mondtam a múltkor is, a szenvedés önmagában nem érték. A szenvedés önmagában nem érték. A hozzáállásomtól függ, hogy egy bizonyos szenvedés engem tönkretesz, megbetegít, vagy erősebbé tesz, és gyógyít, és új perspektívákat ad. Önmagában a szenvedés képtelen bármire. A hozzáállásomtól függ, hogy beteg leszek tőle, rosszul leszek tőle, meghalok tőle, tényleg, vagy pedig erősebb leszek, és új életem lesz. A szenvedés önmagában éppen ezért nem érték. Attól függ, hogy hogyan állok hozzá, és az ötödik lakásban a lélek hozzáállása a szenvedéshez már más, mint volt. Nem csak tragédiát lát benne, hanem látja azt is, hogy én hogyan erősödtem meg ezáltal. Meg tudja osztani a szenvedést például a szenvedő Jézussal. A megosztott szenvedés által növekszik a szeretetben, és ő maga is ezért gyógyul. Látjuk? De ez nem a szenvedés műve önmagában, hanem az ember hozzáállása, amit megtanult az Istennel való kapcsolat által. Hogyha így állok a szenvedéshez, élet fakad belőle. Ha másképp állok, halál. Látjuk ezt? Nagyon-nagyon fontos mondani, hogy nehogy tényleg itt ugye be valami szadomazohista kereszténység kialakuljon, ami egyébként tényleg a világ vádol bennünket ilyesmivel, hogy ilyen önkínzó kereszténység, hogy mindig a szenvedés és mindig a szenvedés. Igen, realisták vagyunk, hogy van szenvedés, és nem akarjuk eltusolni, és azt sem mondjuk, hogy majd egyszer eljön a Kánaán, ahol nem lesz szenvedés, ezt sem mondjuk, de a kereszténység tanítása, a lényeg mi, az, hogy megtanulunk egy olyan hozzáállással bírni, amely által a szenvedés bennünket nem tönkretesz, hanem erősebbé tesz. És ezt Isten kapcsolat által tudjuk megtenni. És ezt mondhatjuk a világnak, aki bennünket ilyen szenvedés szerelemmel vádol, hogy az apácák azok, akik szeretnek szenvedni, ezt még én is hallottam még jaj valakitől, hogy hát ők szeretik a szenvedést. Hát az nagyon nagy probléma, aki szereti a szenvedést, az egy súlyos pszichés beteg, annak van egy neve. Tehát az mi nem szeretjük a szenvedést. Keresztes Szent János se szerette a szenvedést, pedig ő rám mondják a legjobban, hogy a szenvedés szerelmes egy frászt, ő Jézus szerelmese volt, szenvedve is, meg jólétben is. Ez volt az ő szabadsága. Jön ez a csendes béke, és ez csodálatos dolog. Azt mondja Teréz, nem azt akarom mondani, hogy nincs békességük azoknak, akik ide érkeznek, mert van még pedig igen nagy. Itt mondja ki egészen nyíltan. Békesség jön a szívünkbe, egyre stabilabb, egyre állandóbb, egyre maradandóbb ez a békesség, és ez igen nagy. De maguk a szenvedések olyan értékesek és olyan jó gyökerűek, noha igen nagyok, belőlük fakad a béke és az elégedettség. Megint ugyanez, hogy Teréz azt mondja, hogy a krízisből, azt, hogy átélek egy krízis, fakadhat békesség. Talán itt ugye néha hozzáfűzzük, hogy nem önmagából a szenvedésből, hanem abból, hogy jól álltam hozzá a szenvedéshez. Megkönnyebbülés az a gondolat, Isten itt van ebben a száműzetésben is, mondja Teréz. Igen, és ez a békesség miből fakad, mi a forrása? Abból a gondolatból, hogy Isten itt van. Hogy Isten bennem van. Szóval ugye, megkönnyebbülés ez a gondolat. Isten itt van ebben a száműzetésben is. Azt mondja Teréz, hogy ez egy gondolat. Ebből fakad a béke, ebből a gondolatból, hogy Isten bennem van. Nem érzést mond. Hogy abból az érzésből, hogy Isten bennem van. Ugye megint csak fontos, hogy nem mindig tudjuk érezni Isten bennünk való jelenlétét, de a lélek ettől is már egyre szabadabbá válik. Egyre könnyebben mondja azt, hogy na és, most érzem, most nem érzem, jó van, attól tudom. A hitem által megvilágosított értelmemmel egyre jobban tudom, hogy ő itt van. És ebből a gondolatból, mikor belegondolok Isten jelenlétébe, bennem megszületik a béke. És látjuk? És ez a hétköznapi misztika megint csak, hogy élem az életemet, és most nem kell megállnom a munkám végzése közepette, hogy most elvonuljak imádkozni. Jó, azt is meg lehet csinálni. De amikor teszem a dolgom, mi szükséges csupán? Egy gondolat. Fölébredjen bennem az a gondolat, hogy Jézus, te itt vagy bennem és velem, és én ezt veled csinálom. És ebből születik egy béke. Ezért mondtuk ugye azt, kezdetben, hamarabb, hogy jó, ha van nekünk egy olyan kis eszközkénk, amely bennünket, Jézus bennünk való jelenlétére emlékeztet. Kinek mi, mindenkinek saját kis eszközt választ, hogy ebbe bele gondoljon. De itt azért már úgy tűnik az ötödik lakásban, hogy ennek a helyeknek már eszköz se kell. Ennek eszébe jut. Mert akit szeretünk, az eszünkbe jut. Nem kell bennünket, hogy emlékeztet, hogy jaj, te is létezel, bocsánat. Nem, eszünkbe jut. A szeretet miatt. Bizony. No, megyünk tovább. Jön ebből még egy olyan gondolat, hogy jó, itt a békesség a lélekben, oké, de azért ott van az a nyugtalanság is, és Teréz most azt fogja kifejteni, hogy mi ez a nyugtalanság? Honnan jön ez? Nem csak az, hogy az Isten szolgálatába el akarok égni, amire mondtuk, hogy az egy tökéletlenség, ez a halálvágy, meg ez a önmagamat tönkreteszem Jézusért, ez tökéletlenség, ezt majd a hatodik lakásba tárgyaljuk, de van viszont itt egy pozitív nyugtalanság. Azt írja, minden alkalommal, amikor imádkozik ez a bánata, talán abból származik, hogy megkapta már annak belátását, milyen nagy dolog megbántani és kevésre becsülni Istent ezen a földön, és hogy látja a sok lelket, akik elvesznek. Látja a sok lelket, akik elvesznek, és így folytatja a 11. pontban, még csak néhány éve volt, sőt talán csak néhány napja, hogy ez a lélek nem gondolt másra, csak magára. Ki hozott rá ilyen fájdalmas gondokat? Szétszaggatja és felőrli a lelked, ez a bizonyos tapasztalat. Mit mond? Mi ez a pozitív nyugtalanság? A lélek elkezd másokra is gondolni. Ezt Teréz így fejezi ki, hogy látja a sok lelket, akik elvesznek. Ugye ez egy ilyen korabeli kifejezési mód, de mi van ennek a legmélyén? Az, hogy az ötödik lakásban elkezdünk felelősséget érezni a másikért, és nem kizárólag magamért. Ezt írja. Néhány éve volt, hogy ez a lélek nem gondolt másra, csak magára. Ugye a saját üdvösségének a pecsenyéjét sütögette. Az volt a fontos, hogy én üdvözüljek, hogy én jól érezzem magam, hogy nekem legyen jó, és itt jön az a fajta nyugtalanság, amikor már úgy érzi, hogy nekem gondolni kell másra. Hogy a másikkal mi van, hogy a másik hogyan van az Istennel. És nem zárkózhatok be a magam kis egoista világába, amikor azt mondom, hogy én üdvözüljek, az a legfontosabb, a többi meg nem érdekel. Az egyébként is a sok, buta, nem hívők, ezek engem, ugyan már egyébként is csak az oxigént hívják el előlem, már nem foglalkozok én velük, én csak magammal foglalkozok, eljárok a templomba, és kovácsolgatom a magam kis üdvösségét, imádságomat befizetem, szépen a mennyei bankszámlára, azt majd Szent Péter majd nekem majd föl fogja majd hozni ott, hogyha majd oda kerülök, és akkor az nagyon jó lesz. A lélek itt ezt már nem mondja, nem gondol csak önmagára, hanem itt elkezd benne megszületni a felelősségérzés mások iránt. De emlékszünk, hogy kezdetben a lélek gondoltál másokra, de hogy? Úgy, hogy összehasonlítgatta magát másokkal, irigységgel gondolt másokra. Nézte a többieket, hogy ők előrébb vannak a lelkiedben, mint én. Meg ítélkezett felettük, hogy ezek milyenek, ezek olyanok, ezek így gondolkodnak, ezek amúgy. Betette őket a skatujába, a nagy kalap alá, hogy ezek, beteszem őket szépen a címkék mögé. Akkor is másokra gondolt, csak éppen negatív módon gondolt másokra. Itt viszont nem negatív módon gondol másokra, hanem felelősséggel. És itt jön az a szívnek, az univerzális kitágulása, amikor a lélek kezdét majd átélni, hogy nem hívő van, meg más pártállású, meg más gondolkodású, hanem másik ember van. Itt kezdődik ez a szívnek, ez az univerzális egyetemes kitágulása, hogy elkezdek aggódni a másik emberért. És megszűnik az, hogy összehasonlítgatom magam, hogy nekik milyen jó, ezzel nekem mennyire nem jó, hogy ők hol tartanak, meg én hol tartok. Megszűnik a címkézgetős, általánosítgató ítélkezés, amit mi keresztények egyébként végtelenül szeretünk csinálni, ugye, tehát ezt nagyon-nagyon szeretjük, hogy általánosítunk, nagy kalap alá veszünk emberi csoportosulásokat. És azt mondjuk, hogy aki ebbe a kalapba tartozik, az olyan, és az Istennek nem is tetszik, azokat biztos Isten nem is szereti, bennünket bezzeg. Igen, mi vagyunk a jó oldalon, Isten a mi oldalunkon van, ők pedig térjenek meg, hogyha valamit akarnak. Ezzel tudjuk, olyan messze estünk az evangéliumtól, mint ide. Hát Johannesburg helyett most mondok más nagyobb. Sydney-t vagy valamit, Buenos Aires-t. Borzasztó messze.
Isten szeret téged. Béri László Renátó karmelita atya beszélt önismeretről és hétköznapi misztikáról.